Kegyelem nékünk és békesség, kedves testvéreim, Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva dicsérjük Istent énekszóval a 134-es számú énekkel, mert így kezdődik: Úrnak szolgái minnyájan, áldjátok az Urat vígan.
Úrnak szolgái minnyájan, áldjátok az Urat vígan, kik az ő házában égyel, vigyázván vagytok hűséggel. Felemelvén kezeteket, dicsérjétek Istenteket, szívből néki hálát adván, őt áldjátok mind untalan. Megáldjon téged az Isten, a Sionról kegyelmesen, ki teremtette az eget, a földet és mindeneket.
Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretteim, foglaljuk el a helyünket, és a keresztelőre készülve énekeljük a 412-es számú éneket. A második verszakát: nem értem még-e föld színén, te értem megszülettél, így kezdődik.
Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társak légy e földön.
Hallgassátok meg, testvéreim, hogyan is adta parancsba ami Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangéliumának az utolsó verseit olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És mikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Kedves keresztelő család, kedves testvérek! A keresztelés az egyik szentségünk, és nagyon fontos, hiszen nem azért vannak a szentségek, hogy csak úgy magában legyenek, nem hagyományok, nem egy olyan üres gyakorlat, amit csak úgy csinálunk megszokásból, nem is névadó ünnepség, hanem Jézus Krisztus áldozatára mutat. És egyben a keresztelés annak a úgymond szertartása, hogy az emberek belépnek Jézus Krisztus nagy családjába. Ugye ezt a családot Jézus úgy szerezte, hogy az ő drága vérét adta értünk, hogy a keresztfán meghaljon a mi bűneinkért, később pedig feltámadjon, és így a mennyben majd, mint egy nagy család újra együtt legyünk majd. És ez a család már itt a földön is megmutatkozik, és ez nem más, mint a gyülekezet, ahol együtt vagyunk, szeretetben, békességben, Isten akaratát követve és keresve. Két szentségünk van, az úrvacsora és a keresztelés, és a szentséget azt teszi szentséggé, hogyha átmegy egy hármas szűrőn. Először is meg kell felelnie annak, hogy Jézus adta parancsba. Hogy Jézus mondta, hogy tegyük, csináljuk. És itt most fel is olvastam az evangéliumból, hogy Jézus mielőtt a mennybe ment, mondta, hogy menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden népeket, megkeresztelve őket az Atya, Fiú és Szentlélek nevében. Tehát konkrétan Jézus mondta, hogy így csináljuk, ezért mi is így teszünk a mai nap is. Viszont ha csak ezt néznénk, akkor a mi atyánk imádság is szentség lenne. Ugye azt is Jézus mondja, hogy ti azért így imádkozzatok. Ezért van a másik két szűrő, amin keresztül kell mennie valaminek, hogy szentség legyen. A második az, hogy Jézusnak a kereszt halálára, feltámadására emlékeztet. Ahogyan a vízzel szoktunk mosakodni. Az ókori ember is a vízzel mosta meg a szennyeződést a testéről. Jézus Krisztus értünk kiontott vére, hogy azt megértsük, hogy az értünk is történt. Az úgy mos bennünket tisztává, úgy tesz bennünket igazzá Isten előtt. A harmadik szűrő pedig az, hogy egy ígéretet is fűz hozzá, ami megváltunk Jézus. És én veletek vagyok, veletek leszek minden napon a világ végezetéig. És ez kedves keresztelő család, ez nektek is szól, veletek lesz a kisgyermek nevelése alatt és utána is, illetve, ahogyan már érezhettétek, eddig is veletek volt, hiszen már egy gyermeketeket már nevelitek együtt, most már ő is megérkezett hozzátok, ezért Isten áldja meg a gyermeketeknek a nevelését, és legyen veletek az életetek útján. Amen. Mivel keresztény szülők gyermekét fogjuk megkeresztelni, ezért helyünkről álljunk fel, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncirus Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitetek megvallása után, kedves szülők és keresztszülők, kedves család, Isten és a gyülekezet színe előtt jelentsétek ki a szándékotokat, és tegyetek fogadalmat arról, hogy a gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Ezért feleljetek a következő kérdésekre hallható szóval. Akarjátok-e, hogy a gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szentegyházba befogadtassék? Feleljétek, akarjuk. Isten áldja meg a szent elhatározásotokat. Másodjára kérdezem tőletek, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon nektek testi-lelki erőt a fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig, kedves gyülekezet, Istennek népe, hozzátok fordulok, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit és családjait imádságban hordozzátok. Ígérjük és fogadjuk. Hajtsuk meg a fejünket egy imádságra. Istenünk, köszönjük neked a keresztelő családot, köszönjük az életüket, azt, ahogyan munkálkoz közöttük, köszönöm azt a szeretetet, amit láttam náluk, amikor meglátogattam őket, hogy mennyire segítik egymást. Légy te továbbra is velük a Szent Lelked által, és áld meg őket, és áld meg gyülekezetünket is, add, hogy a minden egyes keresztelő eszünkbe juttassa azt, hogy Jézus Krisztus mit is tett értünk. Amen.
Natália Jolán, keresztelet éve atyára, fiúnak és szentünknek nekünkben. Amen. Ne félj, mert megváltottalak téged, nevedben szólítottalak téged, az enyém vagy. Amen.
A keresztelő család életére áldást kérve, a 842-es számú éneket így fennállva maradva, annak a harmadik, negyedik, ötödik versét énekeljük. Gyermekeket te adtál mi nékünk, így kezdődik.
Gyermekeket te adtál mi nékünk, áld meg kívünk, példás életet éljünk, hogy megtalálják az utat te hozzád, és el ne hagyják. Egymás terhét szívből elviselnünk, segíts kérünk, Krisztus éljen mi bennünk. S bár gyakran botlunk, haragot ne tartsunk, sőt megbocsássunk. Tarts meg minket vidám jó kedvedben, békességben, hűséges szeretetben. Fogjad kezünket, te a győzedelmet és üdvösséget.
Most megkérem a kedves keresztelő családot, hogy foglaljon helyet közöttünk a padsorokban, és mi mindnyájan foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. És a hirdetések elején Gondok úr szavait hallgassuk meg.
Áldás, békesség, szeretett testvéreim! Első renden a hála és a köszönet szavai vannak bennem. Örömmel állok itt az asztalnál, és nézem ezt a terítőt, ezt az új terítőt. A jó Isten adja még Ilonka nénik ez a munkáját és adományát, amit a gyülekezet most először tett az Úr asztalára. Legyen áldás életén, szolgálatán, és sokáig legyen itt közöttünk szeretetben, békességben. Szeretett testvéreim! Többször érdeklődtek vissza az adakozás módjáról, az adakozásról, és most nagyon röviden elmondanám ennek a részét gyülekezetünkre vonatkozóan is. Gyülekezetünk önfenntartó közösség, élete, szolgálata és missziója a gyülekezetek adományaival tartható fent. Hiszen működésünk ez erre a célra máshonnan nem kapunk rendszeres és kiszámítható támogatást. Az adakozás azonban elsősorban nem fenntartás kérdése, hanem hitéletünknek része. Jézus a hegyi beszédben az adakozást az imádsággal is bőtel együtt említi, és arra tanít, hogy éljünk meg Istennel való személyes kapcsolatunkat nem mások elismeréséért, hanem az Isten iránti szeretetből és hálából. Erre tanít bennünket, hogy a teremtett világ központjában nem mi magunk vagyunk, hanem a Szent Háromság Isten áll, az Úr, akit beengedünk legszemélyesebb dolgainkba, legyen az imádság, bőtét vagy adakozás. Az adakozás így nem pusztán anyagi támogatás, hanem Istennel való élő, személyes kapcsolatunk kifejezése. Testvéreim, adakozásunk, tehát fakadjon Isten iránti hálából, és tegyük örömmel, megfontoltan, ne keftenenül, és vagy kényszerből. Jó, ha előre imádságos szívvel eldöntjük, mennyit szánunk az Úr ügyére, és a többi kiadásunkat megövlezve adjuk oda. A felajánlás mértékéhez a Szentírás a tizedet adja hagyományos, mindennél más anyagi helyzetben vagyunk, ezért a tizedet nem eres szabálynak, hanem mértékadó iránymutatásnak tekintsük. A lényeg az odaszánt jókedvű szív. Testvéreink, mire fordítjuk az adományunkat? Hitéletre, az Isten tiszteleti bibliórák hitoktatát és lelki alkalmak minden korosztály számára, közösségi életünkre, gyülekezeti alkalmak, táborok, kirándulások, közösségépítő missziói rendezvények, éppen most egy műsági tábor lesz, ami gyakorlatilag egyértelműen forgózzuk imádságban, hogy lelki felépüléssel és erőben, egészségben térjenek. Először is oda, utána meg majd vissza hozzánk ide a gyülekezetbe. A mindennapi működésre, a templomunk gyülekezeti épületünk fenntartására, a rezsikarbantartás felújításra, a lelkészek, illetve a gyülekezeti munkatársak javadalmazására. Szeretett szolgálati tevékenységre, idősek, rászorulók és nehézetben levő testvérek támogatására. Az adakozás módjaiban ugye ismerjük az egyház fenntartói járulék fizetését, amit fogtunk fizetni Isten dicsőségére és a persejpénzt. Az egyház fenntartó járulék a gyülekezet legfontosabb adományjellegű bevétele, a gyülekezet tagok nevére szóló rendszeres hozzájárulás a közösségünk fennmaradásához. Míg a persenypénz név nélkül alkalmanként gyűlik össze, járuléképpen a rendszerességre, a nevesítségre miatt különleges. A közös teherviselés, a kiszámíthatóság és a gyülekezeti tagság miatt nagyon fontos az egyház fenntartó járulék időben, ami befizetése. Ami történhet személyes befizetéssel, a lelkész irodában, illetve itt a iratterjesztésben, illetve banki utalással. A persejpénz szintén készpénzben itt a két kijárati persejnél, illetve folyószámlán is. Köszönjük! Szeretett testvérem, az, hogy jelenleg a gyülekezet önfenntartó gyülekezetek közé tartozik, hálás szívvel tartunk az önök adományainak. Az Úristen áldja meg szolgálataikat, adományaikat, és hogy itt vannak velünk a szeretett közösségben. Testvéreim, az elmúlt időben többször álltunk ravatal mellett, és álltunk olyan testvérek ravatalánál, akik nagyon közel álltak gyülekezeteinkhez. Augusztus 2-án és a mai nap reggelén újban megszólalt templomunk harangja. Egy olyan testvérért, aki 2010. augusztus 5-én 16 szedetővel tért haza a teremtőjéhez, aki közösségünk presbitereként, a kékkeresztes testvérként, aktív tagja és szerető közösség tanításai mellett most emlékezések szólít bennünket. Tisztelettel emlékezünk a testvérünkre, egy életút társára, egy édesapára, nagyapára, egy barátra, akik mindvégig szeretettel, önzetlen gondoskodással élt és tett családjáért, barátaiért, gyülekezetéért. Megköszönöm Úrunknak azokat a napokat, éveket, amit együtt tölthettünk vele, szomszédként, testvérként, hisz egyházba lakunk, és egyházba jöttünk. hálátodban megtanított bennünket a tiszteletre, az egymás iránti keresztény szeretetre, az Úr szolgálatára, és a vele együtt szolgáló testvéreinket, többek között személyemet és családomat is. Áldást adott lelki életünknek, szolgálatainknak, és együtt az úton az egyházba járás nem csak helyi gyülekezetben, de a kékkeresztes közösségben is megmutatta azt a testvéri közösség összetartozását, ami gyülekezetünkre is nagyon fontos lesz. Szeretett testvéreim, 16 évvel ezelőtt tért haza János, Szőke János testvérünk. Adjon az Úristen a családjának megnyugvást, gyülekezetünk pedig emlékezzünk tisztelettel, legyen áldás és békesség, és ne feledjük el azon testvéreket, akik most álltak ravatal mellett, akit majd hirdet is a lelki pásztorunk, adjon békességet a szívben a hazatéres testvéreknek. Áldás, békesség, köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen! Az elmúlt héten búcsúztak szerettei Horváth Zsolt 37 évesen elhunyt testvérünktől. A Szentlélek adjon vigasztalást a gyászoló család számára. És örömteli szívvel hirdetjük, hogy a mai Isten tiszteleten megkereszteltük Kis Ferenc és Baróci Anett gyermekét, Natália Jolánt. Isten áldja meg a családot a keresztény nevelés útján. És ahogyan gondnok úr is mondta, az Isten tisztelet után megyünk a nagy ifjúsági táborunkba, ugye már voltunk a serdülő ifjúsági táborunkba, ez most a nagy ifiben lesz. Kerka falvára megyünk, Zala megyébe, jó messzire, egy hetet leszünk ott, következő szombaton jövünk haza, ezért kérjük a testvéreknek az imádságát, hogy Isten ott legyen velünk a táborban, és hogy jól sikerüljön minden. Egy kedves presbiter testvérünk Dóra jön majd velünk segíteni. És éppen ezért, mivel ott leszünk, az online bibliaóra kedden el fog maradni, viszont az élő bibliaóra, a gyülekezeti bibliaóra szerdán 15 órakor, az meg lesz tartva, mert az egyik testvérünk, Kindő József elvállalta a helyettesítést, ezért a gyülekezeti bibliaóra szerdán az meg lesz tartva, az nem marad el. Az őszi gyülekezeti táborunkról, Mátraházáról, az információkat megtaláljuk a liturgiás lapon, erre szeretettel várunk mindenkit, az előzetes jelentkezéseket a lelkészi hivatalban. Ez ugyanolyan gyülekezeti hétvége, vagy gyülekezeti csendes napok, mint amilyen Balatonszárszó volt, csak most Mátraházán ismételten együtt lennénk, együtt a gyülekezeti tagokkal és Istennel, várunk szeretettel mindenkit ezekre a napokra. És mindig az Isten tisztelettel párhuzamosan van gyermekisten tisztelet is. Most Anikó megy majd fel a gyermekekkel. Ezt csak azért hirdetem a testvéreknek, hogy tudják, hogy ha Isten tisztelet van, hirdetések után mindig a gyermekek felvonulnak a gyermekisten tiszteletre. Hirdetések végeztével énekeljük a 611-es számú énekünket. Csak vándorút az életem, így kezdődik.
Az életem, míg majd hazámba érkezem, Szent Jeruzsálem városába, mit fönn az Isten készített, szövetség vérre épített, hólajka majd csak őt imádja, csak vándorút az életem, míg majd hazám elérhetem. Árván megyek az élten át, nem ismer itt a vak világ, ott várnak rám a hű testvérek, ott vár az égi szent sereg, újjongva szolgálok neked, és örökké csak érted égek, ó, megváltom, jövel siess, szívem csak tégedet keres.
Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk hozzánk szóló igéjét János evangéliumának a 11. fejezetéből, a 21-es verstől a 27-es versig a következőképpen.
Márta akkor azt mondta Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, de most is tudom, hogy amit csak kérsz Istentől, megadja neked. Jézus azt mondta neki, feltámad a testvéred. Márta így válaszolt, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Ekkor Jézus azt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meg is hal, él, és mindenki, aki él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed ezt? Azt mondta neki, igen, Uram. Én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kellett jönnie a világra.
Gyertek, testvéreim, helyünkről felkelve és a fejünket meghajtva imádkozzunk. Hálás a szívünk, Istenünk, az új vasárnapért, amikor együtt lehetünk, amikor újra emlékezhetünk arra, hogy Jézus mit is tett értünk, erre szolgált a keresztség is. Köszönjük a keresztelő családot, az ők életüket, köszönjük a közelgő tábort, ahova majd együtt elindulunk, te légy ott is velünk, Urunk, és köszönjük a gyülekezetünket, minden egyes tagját, szolgálóját, aki hozzáad ehhez a kis testvéri közösséghez. Áld meg a gyászoló családot, légy velük a gyász idején, szomorúság idején, te erősítsd meg őket, te adj nekik a tovább vezető úthoz is útmutatást szent lelked által. Kérünk tőled, Istenünk, szomjazó lelket, hogy a te igéd szavai iránt szomjazzunk, hogy várjuk azt, hogy mit üzensz nekünk, add, hogy ma is így üljünk itt a templomban, hogy mit üzensz nekünk, nyisd meg a szívünket, lelkünket, hogy befogadjuk az üzenetet, és áld meg azokat a gyülekezeti testvéreinket is, akik betegek, vagy otthon lábadoznak, vagy beteget ápolnak, de azért is hálát adunk egyben, akik már meggyógyultak és itt lehetnek közöttünk. Áld meg Isten tiszteletünket, áld meg az ige hallgatását, Jézus Krisztus nevében. Amen. Az ige hirdetése készülve a 443-as számú ének első versét énekeljük. Krisztus Atya Istennek egyetlen egy fia, így kezdődik.
Krisztus Atya Istennek egyetlen egy fia, jött kincséből szívének, miként megvan írva. Ő a hajnali csillag, mely fényességgel villog, napnál szebben ragyog.
Kedves testvérek, János evangéliumát folytatólagosan magyarázom itt az Isten tiszteleteken, és most az előbb hallott szakasz folytatásából halljátok meg az igét, János evangéliuma 11. fejezetének 28. versétől. És miután ezeket mondta Márta, elment, és titokban szólt testvérének, Máriának. A Mester itt van, és hív téged. Ő pedig, amint ezt hallotta, gyorsan felkelt, és elment hozzá. Jézus pedig még nem ért a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol Mártával találkozott. A zsidók, akik vele voltak a házban Máriával, és vigasztalták őt, látták, hogy Mária hirtelen felkel és kimegy. Követték őt, azt gondolván, hogy a sírhoz megy, hogy ott sírjon. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, a lábához borult, és azt mondta neki, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, megszoktuk itt az igehirdetéseknél, hogy igéket magyarázunk, hogy a szó, a mondat számít, pedig igazából a Bibliában nem csak igék vannak, a Bibliában leginkább történetek vannak. És a történetben nem csak az számít, amit mondanak egy-egy ige, hanem számít, hogy ki hogyan viselkedik, mit csinál, mire hogyan reagál. A modern pszichológia azt mondja, hogy amikor mi egymással beszélgetünk, akkor sem csak az számít, hogy szó szerint mit mondunk, hanem az is számít, hogy milyen arckifejezéssel mondjuk, mit csinálunk közbe, hova nézünk, és így tovább. A modern pszichológia ezt hívja metakommunikációnak. A kommunikáció az a beszéd, és a meta görög szó azt jelenti, hogy vele együtt. Tehát, hogy a kommunikációval együtt más is számít. És most ennél az igénél különösen arra gondoltam, hogy ez egy történet, és ez egy olyan árulkodó történet valamiről, arról, hogy Jézus és ez a család, Lázár és a testvérei Mária és Márta milyen bensőséges kapcsolatban is voltak. Amellett persze itt egy hatalmas csoda történik, mert Jézus kihívja a sírból a már negyedik napja halott Lázárt, de most még ne szaladjunk előre, még maradjunk ennél a bensőséges kapcsolatnál, és hogy mi minden mutat erre a történetben. Ez egy nagyon fontos dolog. Mert mi is bensőséges kapcsolatban kell, hogy legyünk az Úrral, Jézussal. Ugyanazzal a Jézussal, akivel Mária, Márta, meg Lázár voltak szeretett közösségben, bensőséges kapcsolatban. Nekünk természetesen más a helyzetünk. Jézus Krisztus akkor itt a földön élt, de tudjuk, hogy mielőtt fölment a mennybe, azt mondta, itt hallottuk a keresztelőnél, ezt mondta, hogy íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És itt arra gondolt, hogy a Szent Lelkét elküldi, és láthatatlanul, de valóságosan mindig velünk van. És nekünk ugyanolyan szoros, személyes, szeretett közösségben lehet élnünk Jézus Krisztussal, ahogyan a három testvér élt vele. Ők ritkán látták, csak amikor éppen Jeruzsálembe ment Jézus a tanítványaival, de mégis bensőséges volt a kapcsolat. Mi sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint ők, mert mi minden nap beszélgethetünk vele imádságban a Szentlélek által. De vajon van-e olyan bensőséges a kapcsolatunk, mint az övék volt? Mi minden mutat erre a bensőséges kapcsolatra? Ezeket nézzük meg most. Nagyon érdekes, hogy mind a két testvér, amikor Jézust meglátja, akkor ezt mondja: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. És ezen sokan kiakadnak, még Calvin is kiakadt ezen a mondaton, és nem találta helyén valónak, de én hadd mondjam, hogy szerintem ez egy nagyon helyén való mondat. Abból is látszik, hogy Mártával ugyan elbeszélget ezután a mondat után, de azért láthatólag, mert Márta még valami mást is fűzött ehhez. Azt mondta, hogy de most is, Uram, bármit kérsz az atyától, megteszi. És ehhez fűzte a mondani valóját. De Mária csak ezt a mondatot mondta: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. És Jézus teljesen szó nélkül hagyja, mint a világ legtermészetesebb dolgát, mert mi történt itt? Egy gyászoló nő kiöntötte a szívét. A fájdalma fogalmazódott meg ebben a mondatban, nem, amint nőknél sokszor, hölgyeknél ez nagyon gyakori, hogy nem is a tartalma az érdekes, hanem az az érzelem, ami mellette van. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Ebben a fájdalma volt, hogy meghalt Lázár. És Jézus ezt pontosan értette. És Jézusnak nem kellett magyarázkodni. Ő elfogadta ezt a fájdalmat. És milyen jó, hogyha mi is bensőséges kapcsolatban vagyunk a mi mesterünkkel, és nekünk se kell magyarázkodni, mert ő érti, hogy mit miért mondunk, miben mi fogalmazódik meg igazán, mi van a dolgok mélyén, hiszen a Szentlélekről mondja, hogy még amit kérünk, azt nem is tudjuk igazán jól kérni, de ő segít megfogalmazni, hogy mi magunk is tisztában legyünk, nem azért, hogy ő értse, hanem hogy mi magunk tisztában legyünk vele, azért segít megfogalmazni. Márta egy kicsit, nem tudom, ilyen intézkedősebb volt, és ezért mintegy megkérte Jézust, hogy hát, Uram, most is tehetsz valamit. Kérheted az Isten. De csak úgy bizonytalanul, nem pontosan fogalmazva kérte ezt. És akkor Jézus persze vele tovább, hát feltámad a testvéred. Ezt kérjem, hát ezt nem kell kérni, ez így lesz. És azt mondja, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor. Persze Jézus tudta, hogy itt mi készül, egy csoda készül valószínű. Azt mondta neki, hogy hát, de én vagyok a feltámadás és az élet. Hát ha velem szeretett kapcsolatod van, akkor bennem egy biztosítékod van arra, hogy lesz feltámadása a testvérednek, neki is szeretett kapcsolata volt velem, mondja Jézus tulajdonképpen. Tehát vele őszinték lehetünk a szeretett kapcsolat miatt. Ezt tanulhatjuk a hölgyek metakommunikációjából. Aztán az az érdekes, hogy Jézus jövetelének a hírére rögtön otthagynak mindenkit. Persze szépen udvariasan, egyenként. Tehát csak Márta megy el Jézus elé, és amikor visszaérkezik, akkor megy el Mária, mert Márta mondja, hogy veled is szeretne találkozni. Nem hagyják ott a vendégeket. Kik voltak a vendégek? Jöttek vigasztalni sokan őket. Milyen érdekes, hogy jöttek vigasztalni őket, és ők ott hagyják. Miért? Hallják, hogy jön Jézus, ott hagyják. Miért? Hát nyilván azért, mert minden ilyen emberi vigasztalásnál többet ért a Jézus közelsége, az ő vigasztalása. Vajon így vagyunk ezzel? Hogy nem az emberi vigaszok, nem az emberi jelenlétek számítanak nekünk igazán. Jó, számít, persze, érthető. Tudom, gondozok én is egy nénit, aki az idősek otthonában van, és nem látogatja a családja, legfeljebb évente, egyszer-kétszer, és mindig mondja, hogy jöjjek, mert jaj, egy hét eltelik, és nem szólhat senkihez. Ez nem jó így neki. Persze, hogy kell az emberi jelenlét is. De az igazi, a legfontosabb nem ez. Ez látszik abból, hogy csak hallják, hogy Jézus jön, felpattan. Márta először, aztán üzen Máriának, akkor Mária fölpattan, és megy azonnal. Mert őnála van az igazi vigasztalás. Ha ő ott van, akkor békességünk van. Ha ő jelen van, ott minden elsimul, és nyugalmat találunk, és meg fogjuk találni a megoldást. És választ fogunk kapni a kérdéseinkre. Van-e ilyen közösségünk, kapcsolatunk, szeretett közösségünk az élő Jézus Krisztussal? És egy harmadik dolog, ami nagyon érdekes ebben a történetben, hogy Mária oda megy, tudjuk, Mária volt a mélyebb gondolkozású valószínűleg, ugye tudjuk a másik történetből, hogy ő ült oda hallgatni Jézust, akkor is, amikor jöttek a vendégek, és már Márta megrótta a testvére, hogy nem segít neki a szolgálatban. És amikor Mária megy oda Jézushoz, akkor a lábához borul. Hát ilyet nem szoktak. Pláne egy zsidó ember nem szokott ilyet tenni emberrel. Legfőjebb a királyok esetében volt ez szokás, hogy a lábához borultak. Milyen különös. Ebben az egy mozdulatban benne van, ahogy Mária önkéntelenül oda borul Jézus lába elé, hogy ő kinek tartotta Jézust. Hívő zsidó ember csak Isten előtt borult le. Tudjuk a Dániel könyvéből, mennyire tudtak ehhez ragaszkodni. Beszédesen kiderült ebből, hogy Mária mit gondolt Jézusról a szívében. És testvérek, nem a vallásosság, pláne vallásoskodás az érdekes. Az nem igazán számít, az a tartalom, amit közvetít, az igen. De az számít, hogy a szívünkbe kinek tudjuk mi Jézust. Az Isten fiának, a megváltónak, aki eljött értünk, és mi már tudjuk, Mária még nem tudhatta, hogy aki az életét áldozta, bár ugye Mária öntözte meg a temetése előtt, valamit megsejtett, hogy mi fog történni vele, és miért csinálja, és hálából a temetésére félretett drága illatszereket odaáldozta Jézusra. De hogy minden ebből fakad, hogy az én szívemben mi van Jézussal kapcsolatban. Ki ő nekem? Miért halt meg? Kiért halt meg? Ki lehet hálás neki én? Mert értem tette az én bűneimért. Ha ez a szívünkben van, akkor rendben vagyunk. Nem igazán a kommunikáció fontos, hogy hogy tudjuk elmondani az apostoli hitvallást ünnepélyesen itt a gyülekezetben, hogy hogy tudjuk megfogalmazni a hitünket, sokkal inkább a metakommunikáció, ami sokkal jobban látszik, hogy mit gondolunk belül. Minden előre elgondolt bizonyságtételnél nagyobb, ha nem zavar minket, hogy most hol vagyunk, kik látnak, mit gondolnak rólunk, de mi kifejezzük a hódolatunkat Jézusnak, amikor itt van az ideje. Így üzentek a nővérek Jézusnak, Uram, akit szeretsz, beteg. Erre a szeretet kapcsolatra hivatkoztak. És utána az ige pedig megerősíti, hogy Lázárt és testvéreit, Mártát és Máriát szerette Jézus. Az igazi vallás lényege nem tan, nem szöveg, amit elmondunk, nem viselkedés, hogy hogyan illik viselkedni, és mit nem illik tenni. Tudod-e, hogy Jézus szeret, és viszont szereted-e őt? Ahogy Péternél is, aki megtagadta, erre kérdezett rá, hogy szeretsz engem? És azt mondta, hogy igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Bárcsak ez a metakommunikáció zajlana le belül, újra meg újra bennünk, hogy szeretjük Jézust, amiért odaadta az életét értünk, és ez a legfontosabb, ez határoz meg mindent az életünkbe. Nagyon sok dolgunk van, nagyon sok feladatunk, de abban mindbe ez kell, hogy meghatározó legyen. Tőle várjuk az útmutatást, tőle várjuk az erőt és mindent. Így legyen. Amen. A megkezdett 473. énekünknek a második és harmadik verseit énekeljük a ige hirdetése válaszképpen. Így kezdődik a második vers. Mi értünk emberré lett időknek végére.
Miértünk emberré lett időknek végére, hogy el ne vesszünk már itt Istennél örökre. A halált rerontotta, a mennyet megnyitotta, éltünk visszaadta. Nevelj ismeretedben és szeretetedben, hogy maradjunk a hitben, és járjunk lélekben, hogy amit tőled kaptunk, már itt megkóstolhassuk, szüntelen szomjazzunk.
Jöjjetek, testvéreim, helyünkről fölkelve imádkozzunk ismét. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, mindazt, amit értünk is vállaltál, nem csak Máriáért, Mártáért, Lázárért, meg a bibliai emberekért. Köszönjük, hogy a mi bűneinket is fölvitted a keresztre. Mi helyettünk is megbűnhődtél. Hogy nekünk is elhoztad az Atya szeretetét és az örök életet. Köszönjük, hogy ez lehet a szívünkbe. Ez lehet a legfontosabb, legrejtettebb kincsünk. Köszönjük, hogy ez határozhat meg mindent az életünkbe. Könyörülj rajtunk, hogy ez így is legyen. Segíts, hogy a mindennapokban hadd mutasson rád az életünk, ne csak a kommunikációnk, hanem a metakommunikációnk is. Köszönjük, hogy neked adhatjuk az életünket, és akkor te vezetsz és segítesz minket, még a legnehezebb helyzetekben is. Így kérünk téged, a gyászoló testvérünkért vigasztald őt. Így kérünk téged mindenkiért, aki nehézségekkel küszködik. Köszönjük, hogy velünk vagy szent lelkeddel minden nap a világ végezetéig. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Nemzetünket is foglaljuk imádságba a himnusz éneklésével. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és mivel a háború még tart, zsinatunk javaslatára énekeljük a 799. énekünk, kárpátaljai református testvéreink himnusza, két versét, a harmadikat és a negyediket, én megfeszítettem együtt veled, így kezdődik. És záró énekünk a 404. ének, minden versével, így kezdődik, kezdetben volt az ige.